Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
Mai adásunkban egy nagyon érdekes dallamcsoportot veszünk szemügyre, melyet a kutató-rendszerező tudósok Rákóczi dallamkörnek neveztek el. A név konkrét történeti kapcsolatokat sejtett, amiben van is némi igazság, de mindenképpen pontosításra szorul. Dobszai László szerint ez a 17. században kivirágzott dallamkör a korszak legegységesebb dallamcsoportja szinte stílusa, amely aztán a következő századokban vett új irányokat. Ahogy a Magyar Dalkönyvében írja, e névvel az ismert dalon és a közeli variáns típusain kívül egy vele szoros kapcsolatban álló, jellegzetes, népzenei gyökerű, de műzenei alakítás nyomait is viselő tágabb dallamkört jelzünk. E dallamideál eredete, szülőhelye még tisztázatlan. A cseh, lengyel, szlovák zenetörténet is nyilván tartja, nemzetközi, közép-európai kordivatról lehet szó. A 17.-18. század folyamán kialakult belőle egy olyan főleg hangszeres stílus is, amely a későbbi verbunkos zene egyik legfontosabb gyökerévé lett. Eddig az idézet. Fontos tehát leszögezni, hogy a név nem arra utal, hogy Rákóczi szerezte volna a dalokat, és még arra sem, hogy a kuruc mozgalom termelte ki egyedül. A dallamkör utólag a rendszerezés során kapta nevét az ismert dalról, a híres Rákóczi nótáról, arról a dallamról, amely szinte modellszerűen mutatja a stílus sajátosságait. Mielőtt a dallamkör ismertetésébe fognék, érdemes egy kicsit megvizsgálni magát a névadó Rákóczi nótát és történeti környezetét. A török kiűzése után Magyarország a várt felszabadulás helyett katasztrofális helyzetbe került. Az ausztriai ház fegyverrel meghódított területnek tekintette a nemzetközi és magyar részvétellel felszabadított országot, figyelmen kívül hagyta törvényeit és mértéktelen katonai elnyomással látott neki a teljes kizsákmányolásának. Érdemes magának Rákóczinak 1703-ban kelt manifestumát elolvasni, melyben Európa közvéleményét kívánta tájékoztatni a magyarországi eseményekről. Ennek összefoglalását a Magyarország története legújabb sorozatának 11. kötetében olvashatjuk Gebei Sándor tollából. Az egész keresztény világnak elejébe adatott manifestum legfontosabb üzenete Európának az volt, hogy az ausztriai ház erőszakos politikája háborúból háborúba taszította saját országát. Ez az állapot már egy évszázada tart. A magyar királyok és az ország állandóan ismétlődő konfliktusai az ország ősi szabadságának megsértéséből fakadtak és fakadnak. A szabadság védelmében keltek hadra a bátoriak, Bocskai, Betlen, Tököli, a Rákócziak a király ellenében. A legdurvább merénylet Magyarország ellen az volt, hogy elvették tőle a szabad királyválasztás jogát, és az eperjesi vésztörvényszékkel megfélemlített országban az örökös királyságot kívánják meghonosítani. Megfosztották a nemzetet II. András önkényuralmat korlátozó törvényétől, az ellenállás jogától. Égbe kiáltó igazságtalanságokat kell elszenvednie az országnak, még a török is jobban bánt a lakossággal, mint saját királya. Magyarország egy évi adóterhe 50 évi török adóztatással ér fel. Az országgyűlést mellőzi az uralkodó, helyette a kormányszékek intézkednek, a főrendeket az országon kívüli helyekre parancsolják. Miután az országot régi szabadságából és alkotmányából teljesen kiforgatták, a nemzet jogosan tiltakozik. Semmi különös nem történik Magyarországon, mint hogy az ország jogosan, a királlyal szemben fegyverrel védi az alkotmányba és törvényekbe foglalt jogait. Eddig az idézet. A Rákóczi nóta hangulatával rokon, a bajok sérelmek felsorakoztatásában szinte vele azonos a porció ének. A porció a katonaság ellátását szolgáló adócsomag volt.
Ó, szegény magyarság, mit gondolsz magadban? Azt tudod, jól nyugszol, te nemes ágyodban. avagy vígan táncol szabott kúriádban, sípoltatod magad kárpitos házodban, kárpitos házodban. Megkérték, s megkérik tőled az porciót, vármegyékre osztják számtalan sok adót. Megnézik házodnál tekintses ládádat, elvonják alulad paplanyos ágyodat, paplanyos ágyodat. Ha ellene támadsz, neved csak rebellis, ellened föltámad házodnál nyolcszor is. Szabadságod ellen kikerget tízszer is, egy órában téged fenyeget húszszor is, fenyeget húszszor is. Ez néhány versek Magyarország dolgát mutatják és írják nagy nyomorúságát, mert ő elvesztette régi igazságát, jó Mátyás királynak drága szabadságát, drága szabadságát. Az 1600-ban és 97-ben, az pünkös havának második hetiben, írám ez verseket szomorú szívemben. Az Magyarországban való nagy ínségben, való nagy ínségben.
Bármennyire is igaz és tényszerű Rákóczi kiáltványa, írja tovább a Gebei Sándor, az európai hatalmakat csak mellékesen foglalkoztatták a magyarországi események. A spanyol örökséget vívott háborúban Franciaországnak óriási segítséget jelentett a Rákóczi szabadságharc, hiszen a Habsburgok katonai erejét elvonta a nyugati és a déli, észak-itáliai frontokról. Ennek ellenére a francia pénzügyi és katonai támogatás alig-alig csordogált Magyarországra. És mint már annyiszor, ezúttal is az történt, hogy a magyar törekvéseket nem sikerült európai érdekfolyamatok részévé tenni. Adott helyzetben senki sem akart ugyanis Európában egy önálló Magyarországot, hiába volt Rákóczi minden diplomáciai próbálkozása, és ez a tény már kezdettől fogva magában hordozta a tragikus végkifejlet bekövetkeztét. Ez egyben azt is megmagyarázza, hogy a fennmaradt dalok közt miért vannak többségben a busongó, keserves hangvételű énekek, és talán az utó életük alakulására is rányomta bélyegét a nosztalgia, a síróadigadás. Esze Tamás írja egy tanulmányában, hogy bár a kuruc költészet a Rákóczi nótával és a Rákóczi kesergükkel, mint a kései szakasz utolsó kicsengéseivel elhal, de a 18. század későbbi évtizedeiben is hírt ad magáról. A kuruc költészet, mint egy lassan elsimuló hullámverés, át meg átfodrozza a 18. századot. Széli László szerint a Rákóczi nóta igazi kultusza a 18. század vége felé kezdődik, s válik nemzeti énekünké, de átnyúlik a 19. századba is. Pálóczi Horváth Ádám felveszi dallamával együtt kéziratos énekeskönyvébe, az ó és új mintegy 5500 énekekbe, 1813-ban. Kvadányi írja 1787-ben a pöstjéni törődésben, a virtuóza játszó cigányzenekartól a Rákóczi Bercsényi nótáit hallgattam. Tudomásunk van róla, hogy a korona visszahozatalakor 1790-ben országszerte felhangzik a Rákóczi nóta. Csokonai megtanítja rá Csurgói diákjait, és az egyik Csurgói színművében el is hangzik. Festetics György gróf nem kis megrökönyödésére. Kazinczy lemásolja. Kölcsei Rákóczi Haj című versének első sora idézi együtt Rákóczi és Bercsényi nevét, mint a Rákóczi nóta. Benne Rákóczi szelleme harcra ihlet, amely végül is győzelemhez vezet. A ledölt országok hamvain egy szép kor támad fel, mely lelket tölt, mely szívet ráz nevezengéseivel. Eddig az idézet. A nótának egyetlen korabeli feljegyzése sem került elő, a legkorábbi 1750 tájáról ismert. Az 1779-es erdélyi énekeskönyvbeli szövege is feltehetően több évtizeddel későbbi a keletkezése idejénél. Maga Tali 17 változatát ismerte, és ezek közül az adalékokban kettőt közölt is. Azóta is újabb variánsok kerültek napvilágra, számuk ma 50 körül jár. Szabolcsi Bence 1947-ben a Magyar Zenetörténet kézikönyvében összeállította a Rákóczi nóta változatait. Azóta is minden Rákóczi dalamokkal foglalkozó lemez, rádiójáték, ünnepi műsor ebből idéz. Szabolcsi táblázatából jól látható, hogy mind a szöveg, mint a dallam nagy variabilitást, szabad alakításokat mutat. A különös dallamszerkezet egy dalon belül szinte három különböző stílust egyesít. Általában két nagyívű, azonos dallamú hívósorral kezdődik. Amelyet egy szinte dzsúsztó jellegű, hangszeres aprájára emlékeztető harmadik sor követ. S végül az első sort visszaidéző, többnyire lassabb tempójú és rövidebb, freak zárósor alkotja a dal negyedik sorát. Mikor a növendékeimnek akartam egy igazán tipikus Rákóczi dallamot bemutatni, kiderült, hogy ilyet valahogy nem sikerült rögzíteni. Ezekről a formákról beszélve mindig hallás után lejegyzett dallamokat szoktak idézni példaként. Ilyen maga a Rákóczi nóta dallama is, amely főként különféle publikációkból és korai gyűjtők lejegyzéseiből ismert. Úgy látszik, mire kialakultak a jó minőségi felvételek készítésének technikai feltételei, addigra az a politikai tűz, amely a Rákóczi nóta utóéletét táplálta, már elcsendesedett. A következő dallam már majdnem jó lett volna erre a demonstrációra, mert a stílus minden alkotó eleme megvan benne, ha az énekese nem próbálná egységes dzsúsztó ritmusba kényszeríteni. Emiatt pont a legfőbb jellegzetesség az egy dalon belüli háromféle előadási stílus nem hallható benne.
Angyalkán révészen, vigyél attól a vízen, Uramról maradót lovam néked adom. Nem viszlek ott a vízen, nem viszlek ott a vízen, már nagy zaj mén a vízen. Angyalkám révészem, vigyél attól a vízen. Uramról maradót kocsim néked adom. Nem viszlek ott a vízen, nem viszlek ott a vízen, már nagy zaj mén a vízen. Angyalkám révészem, vigyél attól a vízen. Uramról maradott lányom néked adom. attól viszlek a vízen, attól viszlek a vízen, már nincs nagy zaj a vízen.
A Vietoris Codex olátánc nevű darabja viszont egyértelműen tánczenei alkalmazása a Rákóczi nótának. Hallgassuk meg ezt, majd utána a Kodály feljegyezte népi változatot és egy vonós zenekari változatot a régi sebő együttes előadásában. A hagyományozás Gírbe-Gurba útjairól Szabolcsi Bence a következőket írja a már emlegetett a Magyar Zenetörténet kézikönyve című munkájában. Az új egyszólamú dalirodalomnak emlékeit a 18-19. Század diák énekes könyvei, a melodiáriumok tartották fenn számunkra. Írásmódjuk még kezdetleges és fogyatékos, amint hogy az a korszak legnagyobb és legjelentősebb dalgyűjteményei a Pálóczi Horváth Ádám féle 5-500 énekeké is. 1813-ból 357 melódiával. A zenei anyag azonban, mely révükön fennmaradt, így is korszakos fontosságú. Megtudjuk belőle mindenek előtt, hogy ez a korszak a 18. század közepe és második fele a régi magyar dallamkincs lassú leszorulásának és az újabb népi és népies dallamvilág kibontakozásának időpontja. A középnemesség szegényebb része valósággal közös életet élt jobbágyaival. Amellett ellenzékisége számára öntudatosan fogódzót keresett, nem csak a népiben, hanem a régiben is. Tudnunk kell, hogy maga a magyar köznemesség Mária Terézia és József császár idején jó részt ellenzéki, kuruc érzelmű volt, és ez a szellem önkéntelenül is retrospektív árnyalatot vegyített zenei tájékozódásába, szeretettel őrizte a tököli Rákóczi kor emlékeit, és ebből magyarázhatjuk, hogy a kuruc dallamkésnek is ő a legelső feljegyzője. Megtudjuk végül ezekből a melodiáriumokból, hogy a magyar művészi dal itt a 18. század iskolai zenéjében érkezett formai gazdagságának első nyugat-európai mintáktól ihletett és termékenyített magaslatára. Az ősi, homofon, ötfokú vagy egyházi hangnemek szellemében fogant dallamosság elhomályosul, és helyébe lép a nyugati dúr és moll rendszeren épülő, árnyaló és részletező készség szempontjából valósággal magában álló melódiavilág, a 18. század új magyar műdal termése. A kuruc énekköltészet 18. századi visszhangjáról sok adatunk van. Népszerűségét a különböző magáncélú versgyűjteményekbe, dallamkéziratokba való bejegyzése is jelzi. Az egyik leghíresebbé vált, egyébként kanásztánc ritmusú ének, a csinompalkó. A vers formáját ma is használják a költők. Vörös Sándor Ugrótáncot jókedvemből című versét bevallottan egy erdélyi panoráma vers mértékére írta, szépen kellő, híves szellő fú téged Kolozsvár. Ez pedig ugyanaz, mint a csinompalkó, csinomjankó, csontos kabaléro.
Kifogtunk a kükülőből három rocska.
másik híres dal a Te vagy a legény tyukodi pajtás, amelynek viszont napjainkig maradtak fenn szájhagyományos variánsai. Ilyen a múltkori adásunkban már idézett Mékeréki román batúta dallam, vagy a Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját. Most hangozzék fel a tyukodi dal a régi sebő együttes előadásában kissé középkorias, a féle tábori hangzásvilággal. Utána pedig ugyanaz, és még más kurusz dallamok a Kalamajka együttes Rákóczi lemezéről. Viktor Berlioz emlékirataiban nem csupán a híres Rákóczi induló általa készített feldolgozásának keletkezéséről számol be, de szemléletesen ábrázolja a magyarországi hangulatot is, amikor 1846-ban Pesten járt. Egy bécsi zenemű kiadó, Heinrich Müller, rendkívül szolgálatkész ember, aki ausztriai tartózkodásom alatt elhamozott odaadásának jeleivel, szerencsémre levelet adott egyik pesti kollégájához, Treichlinger úrhoz, a régi német iskola egyik nagy hegedűséhez. Treichlinger úr megismertetett a Pesti Filharmoniai Társaság jelentős tagjaival, és nyomban szerzett számomra egy tucatnyi kitűnő hegedűs kitevő erősítést, és azt kérte, hogy elsőként őt magát számítsam közéjük. Valamennyien csodálatosan teljesítették oly készségesen vállalt feladatukat, és műsorom előadása volt, azt hiszem, a valaha is Pesten hallott egyik legjobb hangverseny. Műsor számaim közt volt az az induló, amely jelenleg Faust legendám első részének fináléja. Azon az éjszakán írtam, amely Magyarországra való távozásomat megelőzte. Egy bécsi zenekedvelő, aki nagyon jól ismerte úti célom országának szokásait, néhány nappal előbb régi dallamokat tartalmazó kötettel a kezében látogatott meg. Ha tetszeni akar a magyaroknak, mondotta, írjon darabot valamelyik nemzeti témájukra. El lesznek ragadtatva, és ha visszatér majd ide, elújságolja nekem éljenjeiket és tapsaikat. Íme itt egy gyűjtemény, csak választania kell belőle. Követtem a tanácsot, és a Rákóczi témát választottam. Erre írtam azt a nagy indulót, amelyet ön is ismer. Alig, hogy meghirdették Pesten az új honi zenedarabot, a nemzeti képzelőerő erjedni kezdett. Egymástól tudakolták, vajon hogyan dolgoztam fel ezt a híres és mondhatni megszentelt témát, amely annyi év óta megdobogtatja a magyar szíveket, és megittasítja a szabadság és a dicsőség iránti lelkesedéssel. Sőt, e kérdés körül bizonyos aggodalom is észlelhető volt, szentségtöréstől tartottak. Megvallom, ez a kételkedés távolról sem bántott, sőt, csodálatomat váltotta ki. Egyébként a gyanú nagyon is indokolt volt, hiszen egész tömeg szánalmas egyveleg és átírás gyalázta meg minden tiszteletet megérdemlő dallamokat. Az is lehetséges, hogy több magyar zenekedvelő tanúja volt Párizsban, hogy milyen barbár kegyetlenséggel vonszoljuk nemzeti ünnepeinken a zenei csatornákban halhatatlan marszelyezünket. Végül is egyikük, Horváth úr, egy magyar újság főszerkesztője már képtelen kíváncsisága tűrtőztetésére elmegy a kiadóhoz, akivel a hangversenyem rendezése miatt összeköttetésben állottam, megkérdi, hol lakik az a kotta másoló, akire partitúrám szólam kivonatainak elkészítését bíztuk, odafut emberünkhöz, elkéri kéziratomat, és figyelmesen vizsgálgatja. Horváth urat nem nagyon elégíti ki a vizsgálat eredménye, és másnap nem tudja palástolni előttem nyugtalanságát. Láttam az ön Rákóczi indulójának partitúráját, mondja nekem. No és? Félek. Ugyan. Ön a mi dallamunkat piánó kezdi. Mi viszont megszoktuk, hogy fortissimo játsszák. Igen, ha cigányaik játsszák. Egyébként ennyi az egész? Legyen nyugodt, olyan fortét kap majd, amilyet még életében nem hallott. Nem olvast el figyelmesen. Mindennek a vége a fontos. Ennek ellenére a hangverseny napján, amikor elérkezett az a pillanat, hogy ezt az ördöngös darabot eljátsszuk, bizonyos aggodalom szorította össze torkomat. A dallam első ütemeinek ritmusában szerkesztett trombitajel után megjelenik a téma, melyet, mint emlékszik rá, fuvolák és klarinétok piánó játszanak a húros hangszerek picikátójától kísérve. A közönsége váratlan bevezetésnél nyugodt és hallgatag maradt. De amikor egy hosszú crescendo folyamán visszatérnek a téma fugaformájú töredékei, és ezeket a nagy dob távoli ágyudörgésre emlékeztető tompa hangjai szakították meg, a terem leírhatatlan lármával forrongani kezdett. És abban a pillanatban, amikor a zenekar nekiszabadult az őrjöngő tusának, és nekiengedte oly soká visszafojtott fortissimóját, kiáltozás, hallatlan dobogás rázkódtatta meg a termet. E forrongó lelkek egybeolvadó szenvedélye olyan kitörésekben robbant ki, hogy megrészegültem és borzongani kezdtem. Úgy éreztem, mint a hajam égnek állna, és e végzetes ütemtől kezdve búcsút kellett mondanom darabom záró részének, mert a zenekar vihara képtelen volt arra, hogy sikerrel küzdjön meg a fékezhetetlen szilajságú vulkán kitörésével. Könnyen kitalálható, hogy újra kellett kezdenem. És másodízben csak nagy üggyel bajjal tartóztatja magát a közönség 2-3 másodperccel tovább, mint az első alkalommal, hogy a kóda néhány taktusát meghallgassa. Horváth úr úgy kapálózott kézzel lábbal páholyában, mint akit megszállt az ördög. Nem tudtam nevetésemet visszatartani, és feléje vetett kacsintásom ezt mondta. Nos hát, féle még. Meg van elégedve a fortéjával? Jól jártam, hogy a hangverseny végére tettem a Rákóczi indulót, a darabnak ez a magyar nyelvű címe, mert elsikkadt volna mindaz, amit utána játszanak. Eddig az idézet. Berlioz híres feldolgozásában csak egyet rögzített le a sok változat közül. Az ő verziója népszerűsége miatt külön folklorizálódott. Most hallgassunk meg egy vidéki Rákóczi indulót, amely Erdélyben a mai napig a táncmulatságok lakodalmak bezárásának a zenéje. Ma is szinte minden faluban más variációban játsszák, éppen úgy, ahogy a maga korában is tették. Boncidán a legutóbbi időkig élt egyfajta Rákóczi hagyomány. 1703-ban a két helység kirablásával végződő Kuruszlaban Sata színhelye volt. Válaszút határában a Bánfi réten ma is jól kivehető a tömegsírt jelző domb. Az egyik lassú férfintánc dallamát kifejezetten Rákóczi személyhez kötötték. Kallós Zoltán úgy gyűjtötte fel ezt a darabot, mint a Rákóczi ritka magyarját. Szájhagyomány fenntartotta a Rákóczi nótának is egy élő változatát, persze jóval későbbi nosztalgikus szöveggel. Ebben Rákóczi búcsúzkodik híveitől, és ezen közben szomorú szemlét tart az elmúlt események fölött. Ez az ének a Rákóczi búcsúja, mely a 18. században keletkezett, és Papp Géza szerint a kései kurusz költészet legjelentősebb darabja. Dallama a 18. századi diákmelodiáriumokban, 19. századi kéziratos gyűjteményekben is fennmaradt. Kodály Zoltán nagyszalontai fonográf felvételét hallgassuk meg, a Rákóczi kesergőjét.
Hallgassátok meg magyarok, amit a fejlet, tanácsoljátok viseljén, mikéve legyen. Jön a német, dolgul pusztét, rabol kárgás minden széget. Jaj, már mit széget.
Most következzen egy újabb kori, már magnetofonnal rögzített változat.
Hallgassátok meg, magyarim, amit beszélek. Tanácsoljatok, vitézim, hogy mi tevő legyek. Jön a német, dulful éget, rabol mindent, jaj, vitézim, most már mit tegyek. tanácsoljuk felségedet, meg se is vesse aranyait, ezüstjeit rudakba veresse, rakassa fel, vitesse jel, hordassa jele, és menjen el, merre szeme lát. Megcselekszem, elkövetem, mondja valaki, sejt szeretem, meg se vetem, oktasson akárki. Itt az idej minden látja, de meg tudja, hogy megbánja a spion károi. Megfizeti még az árát az árulásnak, kipautolja maradékai eszet a másnak, hanem másnak árulásnak. Aként lesz még néki dolga, miként Judásnak. Nézd a német lakóföldünk már mivé tette, asszonyinkat, leányinkat megszeplősítette. Ő lesz hát már vezéretek, jaj, de szánlak benneteket, Isten megáldjon. Sok pénzembe, sok kincsembe került várahím, hazám népeim pompásan épült palotáim. Isten veled, ecsedi vár, nem látlak már, munkácsi vár, Isten megáldjon. Ó, végre kiáltó vétek, hogyha képzelem, országából kibújdosik, nézd a fejedelem. Én nem képzem, nem is vélem, más országok királyánál helyem nem lelem. Ó, Úristen, legyél vezér az utazóknak, legyél erős kalauzza most a bujdosónak, kik bujdosnak és busulnak, mennek Istenhez, míg meg nem vigasztalódnak.
Azt hiszem, a Rákóczi nótát alaposan körbejártuk. Most már itt az ideje, hogy a dallamkörbe tartozó sokféle típusú éneket is megismerjük. Ezek között találunk szokásdallamokat, tánczenéket és ivónótákat egyaránt. Első példánk Erdélyből való, a mezőségi székről. Énekes formában halljuk előbb, majd hangszeresen Boncidáról. Ott úgy nevezték meg, hogy válaszúti ritka magyar. A ritka magyar egy lassú férfi tánc neve. Az erdélyi népi tánc terminológia régies módon a lassú helyet ritkát, a gyors helyet sűrűt mond. Kalos Zoltán korai boncidai felvételén érdemes megfigyelni a zenekar rusztikus hangzását, és ezen belül a cimbalom archaikus játékmódját.
Pajszki rózsám, az ökreket legeltesd meg szegényeket, bárson fűre ne hagyd őket, mert elveszik a süredet, taj elveszik a süredet. Mivel takarsz béingemet, van nekem egy szifra bondám, bét akarlak, kedves rózsám. Azt mondja, a kukuk madár, nem sokáig élek én már, sírba viszen a búbánot, meghalak rózsám utánod. Ha kivisznek az udvarra, borul le a koporsomra. Egy csérjám, egy pár könnyet, talán megérdemlem tőled.
Thank you.
Zoborvidék dús termőtalaja a Szent Ivánéi szokásokhoz fűződő daloknak. A nyári napforduló, mely a középkori kalendárium szerint keresztelő Szent Jánosnak, más néven Szent Ivánnak június 24-i ünnepére virat, ősidők óta jelentős, titokzatos értelmű és hatású népi virasztás, a fény, az élet és szerelem ünnepe, írja Dobszai László a Magyar Dalkönyvében. A falu határában rakott nagy tűz mellett még századunk elején is végigülte az év legrövidebb éjszakájának óráit az egész falu. Szertartásosan meghatározott ülésrendben, énekkel, a szerelmes párok boldog egymásra találását eszközlő dalokkal, vagy lassú szertartásos táncokkal ünnepelve az év forgása által visszahozott napot, voltak éppen a természet örök ritmusát.
Négy magas volt a fa, aga elogadott, a tengerén altal hajlongott. Egyik aga hajlott, múlnor férko udvarova, Szein szarajú magyar Ilona, Szein szelül gyöngy koszorúja. Mazik aga hajlott, Balla Ilus udvarába, Szein szarajú magyar Ilona, Szein szelül gyöngy koszorúja.
Az ivónóták többnyire a diákos félirodalmi költészet emlékei. Egyik csoportjának jelezetes formája és előadási módja nagyívű dallamos kezdősor, nagy hangon, széles tempóban énekelve, a sor megismétlődik, új, aprózott motívum gyorsabb tempóban kisé hanyagabb énekléssel, többszöri, esetleg rögtönző számú ismétléssel, végül kisé lassított rövid zárósor. A dallam rendszerezés a csoport végére besorolt még egy sereg rövid kezdősorú dallamot. Ezek egyike az Asszonyok-asszonyok kezdetű vidám ének, melyet mind eredeti, mind világzenei feldolgozásban meghallgathatunk. A zeneszerző Bartók Béla, énekel Bazilides Mária, zongorán kísér Bartók Béla.
Asszonyok, asszonyok, hadd legyek társatok, gyermek ruhát mosni, mivel én is tudok. Sose látom leánybőrt, hogy árultak volna, s a ti maguk ornaványnak készítettek volna. Kezdve bocsától nem írtózzam volna, épp betugazásan gyakran örvendeztem, a legények jönnek magában a félben. Asszonyok, asszonyok, hadd legyek társatok, gyermek ruhát mosni, mivel én is tudok. Sose láttam leánybőrt, hogy árultak volna, s a tibárok ordovának készítettek volna.
Felső Iregi Bartók gyűjtés következik, ismét egy világzené feldolgozással egybekötve. A Bartók duó 28. számát, a Bánat címűt a muzsikás együttes Bartók albumáról hallgatjuk.